Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a teremben, illetve az internet előtt ülő hallgatóságot. Engem Vörös Zsoltnak hívnak, és a mai rendezvény a Huawei Magyarország színeit, illetve színeiben fogom képviselni a céget egy rövid prezentáció keretében. Amikor ezt a felkérést kaptuk, ugye egy beszállító oldalról egy hálózat, illetve mobil szélesával összefüggő prezentációt adjunk elő az önök számára, akkor én arra gondoltam, hogy mivel az LTE az nem egy teljesen új technológia, nem egy technológia, ami az ajtóban van, hanem tulajdonképpen már a nappalinkba lépett és a konyhába terjeszkedik. Az LTE hálózatokról fogok adni önöknek egy rövid áttekintést a jelen pillanatképről, melyik azok az országok, illetve területek, ahol az LTE hálózatok már elterjedtek, illetve adok, vagy megpróbálok egy hosszabb távú, vagy jobban mondva előretekintő betekintést adni a Huawei által, az LTE hálózatok által biztosított szolgáltatások jövőjéről. Hát miért az LTE-ről beszélgetünk itt, és miért nem a jelenleg is elérhető HSPL hálózatokról? Ez egy nagyon jó kérdés lehetne, és egy nagyon jó kérdés is valójában. Ami tulajdonképpen az LTE létjogosultságát bizonyítja, az az, hogy ha különbséget kellene tennünk a különböző technológiák között, és most gondolok itt főleg a 3G és az LTE technológiákra, akkor azt mondhatnám, szem előtt tartva a mobil szélessávot, illetve az általa támasztott különböző internetezési igényeket, hogy az LTE az az új technológia, amely kimondottan a mobil szélessáv igényeit hivatott kielégíteni, illetve az a technológia, amit tulajdonképpen a szabványosításának az első napjától fogva azokra az igényekre, illetve követelményekre fókuszál, amit a HSPL hálózat úgymond próbál nap mint nap követni, illetve fejlődni ezen a téren. Azon túlmenően, hogy a technológia fejlődik, meg kell említenünk, hogy nem csak a technológia oldalról történt hatalmas fejlődés az iparágot tekintve, de maga a mobil kommunikáció tekintve is. Ez alatt azt értem, hogy az emberek közötti kommunikáció is változik. Gondolok arra, hogy míg régebben főleg az ember-ember közötti kommunikáció volt a meghatározó, most már egyre inkább az ember és a gép közötti kommunikáció irányába is próbálunk elmenni, illetve ez az irány egy kicsit kiteljesedik. Ha nagyon gyakorlatias akarok lenni, akkor simán azt mondhatnám, hogy egyre több okostelefon van a hálózatban, egyre több olyan alkalmazás épül ezekre az eszközökre, amik szintén ezt az irányt erősítik. Illetve van egy olyan irány is, itt mindig Bill Gatesnek ama nagyon, hogy is mondjam, csak híres, illetve írhet mondása kerül előtérbe, amikor is már nem csak kilobit per szekundumokról beszélhetünk adatátvitel terén, hanem most már a gigabit per szekundumos adatátviteli mezőbe lépünk. Nézzük meg, hogy valójában hol is tartunk, illetve maga a technológia az hol tart az elterjedettségét tekintve. Fontos megemlíteni, hogy ez a statisztika, ez a GSA-nak az áprilisi adatain alapul. Kiemelném azt, hogy mivel azt már említettem is, hogy az LTE az nem csak egy az ajtóban álló technológia, hanem valójában egy olyan technológia, ami nappal elérhető, illetve már úgymond egy egész nagy elterjedettséget mutat. Jelen pillanatban, illetve az április adatoknak megfelelően 64 olyan hálózat van a világon, amely kereskedelmi forgalomban van. Magyarul ez azt jelenti, hogy ez a 64 hálózat végfelhasználókat szolgál ki, előfizetéseket szolgál ki. Fontos megemlíteni, hogy a jövő hogy fog kinézni ennek a technológiai elterjedésnek a szempontjából. Annak ellenére, hogy ez csak egy beestülés, azt hiszem a számok azok elég impozánsak. Itt a GSA-nak az előrejelzései alapján idén évvégéig, tehát hangsúlyozom 2012 évvégéig, a jelenlegi becslés, illetve a jelenlegi elterjedettség alapján 129 kereskedelmi forgalomban levő hálózatot prognosztizáltak, ami azt hiszem egy elég drasztikus, egy elég szignifikáns elterjedés ennek az új technológiának. Ha megnézzük, hogy az LTE a különböző piacokon milyen mértékben, illetve hogyan próbált elterjedni, akkor mindenképp hangsúlyoznunk kell, hogy a világ egyes kontinensei, illetve az egyes kontinenseken belül az egyes országokban elérhető frekvenciaforrások az LTE kiszolgálásra eltérjenek. És talán a legnagyobb, hogy is mondjam, csak problémája az LTE elérésének az az, hogy megfelelő frekvenciasávok álljanak rendelkezésre, megfelelő rádiós erőforrások álljanak rendelkezésre. Attól függően, hogy a világnak melyik részéről beszélünk, különböző frekvenciasávokon terjedt el az LTE. Ha nagyon szűken Magyarországot nézem alapul, akkor azt mondhatjuk, hogy az oly kedvező 800-as sávos sajnos számunkra, illetve az itteni mobil szolgáltatók számára még nem elérhető. ezért nekik valamilyen másfajta alternatív frekvenciasávot kell keresni. Nagyon jó alternatívának minősülhet például az 1800 MHz-es sáv. Amint látják, itt mindenféle sávról beszélünk, kezdve a 800-as, 700-as, 2100-as, 2600-as MHz-es sávról. Nagyon érdekes megemlíteni, hogy Észak-Amerika az LTE-nek egy olyan piac, ahol az LTE az egy vezető szerepet játszik, és nem csak az amerikai kontinens szempontjából, de az egész világ szempontjából. Éppen ezért került előtérbe itt a 700 MHz-es, illetve a 1700-as, 2100-as MHz-es sávoknak a használata. Eddig beszéltünk ugye a hálózati oldalról, hogy áll most az LTE hálózatoknak az elterjedése, és mik az elérhető frekvencia sávok ezeknek a technológiáknak a megvalósításához. Mindenképp beszélnünk kell arról, hogy a végfelhasználók milyen eszközökkel tudják használni ezt az új technológiáit. Tehát ezek jelen pillanatban mennyire vannak kereskedelmi forgalomban, mennyire tudják kielégíteni a felhasználók, vásárlóknak az igényeit. Hát azt mondhatjuk, hogy 2011, de leginkább 2012-ben az LTE képes eszközöknek a úgymond ugrásszerű növekedése látható itt. Nagyon fontos például, hogy mi 2011-ben nagyjából 200 darab eszközről beszélünk, addig 2012 áprilisában már több mint 300, közel 400 eszköz az, ami kereskedelmi forgalomban elérhető. Természetesen ezeknek az eszközöknek a kellék tára, vagy mondjuk, hogy portfóliója az nagyon széles, tehát láthatunk itt különböző USB-en modelleket, amiket már az előttem szólók is említettek, ezeket az USB dangle-öket, az okostelefonokat, a táblagépeket, a számítógépeket, notebookokat, illetve egyéb 3G-s plusz LTE-s routereket is. Fontos megemlíteni, hogy míg a hálózati oldalról, véges számú beszállítóról beszélhetünk, addig a terminál oldalról, illetve a kézi készüléknek az oldaláról tulajdonképpen két részre bontható a történet. Az egyik az maga a chipsetgyártóknak az oldala, akik nem csinálnak mást, idézőjelesen, csak ezeket az LTE képes, illetve HSPL képes chipseteket gyártják, illetve fejlesztik, és továbbadva ezt különböző terminál gyártóknak, itt például láthatják a legnagyobbakat, ők azok, akik tulajdonképpen a piacra viszik a saját eszközeikben ezt az új technológiát lehetővé tevő elektronikát. Fontos még megjegyezni, mivel az előző szlájd a hálózati oldalról arra koncentrált, hogy a különböző frekvenciasávokban hogy terjedt el az LTE. Itt megint csak érdemes megjegyezni, hogy ez a tortából bizonylag ez a nagy szelet, ez a 27%, ez főleg az észak-amerikai piacra koncentrálódik, főleg a 700 MHz-es sávban elérhető kézi készülékekről. De amint látják, generálisan, illetve általánosságban azt mondhatjuk, hogy ma már nem gond, hogy milyen frekvencia sávról beszélünk, mind hálózati oldalról, mind pedig eszköz oldalról elérhetővé váltak a kézi készülékek, illetve a hálózati eszközök. Ez egy nagyon fontos dolog, már csak azt is előre vetítve, hogy sem hálózati oldalról, sem terminál oldalról elhárult mindenféle, illetve nincs semmiféle probléma az LTE bevezetését tekintve. Ha egy új technológiáról beszélünk, akkor mindenképp érdemes elmondani azt, hogy az új technológia bevezetése az egyrészt a piaci igényekhez mérten történik. Természetesen van egyfajta általános technológiai fejlődés, függetlenül a piaci trendektől, illetve követelményektől, de az egészséges egyensúly az valahol ott van, hogy a szolgáltatók, illetve a beszállítók azok közösen alakítják ki, vagy formálják az igényeket és az erre válaszként adott technológiákat. Az LTE esetében sem volt ez másképp, amit mindenképp meg kell jegyezni, hogy az összes, és már említettem, véges számú eszközbeszállító, az tulajdonképpen elég tetemes és elég jelentős részt vállalt ennek az új technológiának a szabványosítási folyamatában. Természetesen is voltak különféle átrendeződések annak megfelelően, hogy melyik beszállító mennyire sikeres, de azt elmondhatjuk, hogy a legnagyobb gyártók, mint például az Ericsson, a Nokia, Siemens, a Huawei, illetve az Alcatel-Lucent, ők mind-mind egy igen jelentős szerepet vállaltak ennek a technológiának a bevezetésében. Hát nem kis büszkeséggel, itt most éppen ki van jelölve, hogy a Huawei tulajdonképpen ő volt az első, vagy hát ő viszi tulajdonképpen a vezérvonalat ennek a technológiának a szabványosításban. Pusztán, ha csak azt tekintjük, hogy hány szabadalommal, illetve hány ötlettel rendelkezik a piacon. Ez a rész az, ami a rádiós hálózatot próbálja lefedni szabványosítási folyamat szempontjából. Ugyanakkor nem szabad elfeledkezni, hogy maga a mobil hálózat az nem csak rádiós bázis állomásokból, illetve rádiós vezérlőkből áll, hanem ennek van egy viszonylag komolyabb, illetve egy elég komoly funkcionalitást megvalósító, úgynevezett csomagkapcsolt hálózati része, ezt nevezzük packet core-nak, és Egy gyártónál nem csak az számít, hogy mennyire képes a rádiós eszközöket kereskedelmi forgalomba helyezni, illetve mennyire képes a kereskedelmi forgalomba levő eszközei támogatni, hanem az is, hogy a Core Network oldalon mennyire képes megújulni, illetve a felhasználói szolgáltató igényeket kielégíteni. Különböző szabályosítási szervezetek léteznek, mint a legfontosabban mi esetünkben az a 3GPP-nek, illetve ECI-nek nevezett szabványosítási szervezetek, amelyben a Huawei jelentős részt vállal, ugyancsak a többi jelentős beszállítóval. Ha kicsit tovább lépve a jelenből a jövő felé, azt szeretnénk megvizsgálni, hogy tulajdonképpen mi lesz ennek a mobil internetnek a jövője, illetve a jövő útjai, azok hogy néznek ki, pusztán beszállító oldalról, hangsúlyozom, ez a Huawei-nek a víziója, illetve elképzelése arról, hogy milyen irányban menjünk tovább, illetve hogyan menjünk tovább, akkor azt mondhatjuk, és itt a jövőből kicsit visszatekintünk a múltba, hogy még 10-15 évvel ezelőtt, inkább 12 évvel ezelőtt, a mobil kommunikációban a meghatározó az volt, hogy az emberek egymást hívogatták, illetve rövid szöveges üzeneteket küldtek egymásnak. Aztán valahol a 3G megjelenésével köthető egybe az, hogy egyre inkább elkezdték használni az internetet, de amit látható ez a folyamat, ez tulajdonképpen majd valahol a virtuális világ körül fog megállni. Ez egy kicsit talán túlságosan is a jövőben mutat, de a vízió, illetve az út, a jövő útja az mindenképpen ebbe az irányba tart. Tehát ha azt akarjuk mondani, hogy például egy olyan hálózatra van szükségünk, ami nem csak a hívásokat, illetve a szöveges üzeneteket fogja kielégíteni, de már egy virtuális irány felé veszi az irányt, akkor az LTE ez mindenképp egy olyan hálózat, ami ebbe az irányba, illetve ebbe a jövőbe mutat. Természetesen ez az út ez nem ilyen egyenes, illetve nem ilyen, hogy mondjam, nincs teljesen kikövezve. Ezt az utat ezt valamilyen szempontok szerint formálni kell, és eközben mind a beszállítók, mind a szolgáltatók bizonyos problémákkal, illetve kihívásokkal szembesülnek. Hát mik ezek a problémák, mik ezek a kihívások? Talán a legfontosabb és ilyen szempontból talán a legkönnyebben kezelhető probléma az a kapacitásnak a kérdése. Most főleg a mobil hálózati oldalról közelítjük a problémát. Azt mondhatjuk, hogy talán a 2010-es évvel bezárólag a figyelem kiemelt középpontjában a hálózati elemek által biztosított kapacitás állt. Teljesen gyakorlati módon azt mondhatjuk, hogy 2010-ig tulajdonképpen az internet, illetve a mobil szélessávú adatforgalom az évente megduplázódott. Ha visszatekintünk a tavalyi évre, akkor már nem csak ezzel a fajta forgalomnövekedéssel kell számolnunk, hanem azzal a forgalomnövekedéssel, illetve főleg signaling, vagy jelzés átüteli úgynevezett kapacitásigénybeli növekedéssel is, amit az okos telefonok, illetve az okos készülékek megjelenése okoz a hálózatban. Ez főleg a szolgáltatók szempontjából egy elég kellemetlen dolog, illetve egy elég nagy kihívás. Ha kicsit a jövőben nézünk, akkor pedig azt mondhatjuk, hogy és pusztán a végfelhasználóra koncentrálva, hogy inkább egy olyan irányba kell elmenni, amikor a végfelhasználót maximális mértékben ki tudjuk elégíteni, hiszen a számára csak az lesz a fontos, hogy az ő által igényelt, illetve kapott szolgáltatás az milyen minőségű, illetve ő milyen minőségű szolgáltatást kap az általa befizetett havidíjból, hogy így mondjam. A második fő probléma, amit már az elején próbáltam esetelni, az, hogy új technológiák jelennek meg, ezek az új technológiák különböző frekvenciasávban terjednek el. Beruházási, illetve működési oldalról tekintve, a szolgáltatói oldalról, az igény leginkább úgy fogalmazódik meg, hogy a szolgáltatók egy minél egyszerűbb, minél átláthatóbb, természetesen az összes technológiát és összes frekvenciasávot lefedő hálózattal szeretnének rendelkezni. Ennek két oka van, egyrészt a beruházási költségeiket akarják csökkenteni, másrészt pedig a sokkal tetemesebb működési költségeket akarják egy egészséges szinten tartani. Tehát jelenleg az irány az, és ebben a beszállítók nagymértékben segítik a szolgáltatókat, hogy ezeket a technológiákat, UMTS, LTE, GSM, illetve ezeket a frekvenciasávokat, ezt minél kevesebb dobozzal, hálózati elemmel fedjük le. Ez egy nagyon fontos és nagyon kiemelt kérdés. Jelen pillanatban elmondhatjuk Magyarországra koncentrálva, hogy tulajdonképpen mind a három magyar mobilszolgáltatónál egy úgynevezett hálózatmodernizációs projekt zajlik, ami szintén ebbe az irányba mutat. A harmadik kihívás vagy probléma az inkább a dolog pénzügyi oldaláról próbál rámutatni a problémára, az pedig az, hogy a szolgáltatók szembesültek azzal a problémával, hogy egyre többet investálnak a hálózatba, ugyanakkor akár a helytelenül felmért üzleti modelleknek, akár a helytelen tarifaválasztásnak következményeként, a bevételeik azok nem úgy alakulnak. Nevezetesen egyre több pénzt investálnak a hálózatba, a bevételek viszont nem jönnek. Na, ilyenkor jön képbe a beszállító, aki tulajdonképpen a szolgáltatóval köröltve kitalálja azokat az új fajta dolgokat, szolgáltatásokat, technológiai újításokat, amelynek segítségével ez a plusz vagy hiányzó bevétel, ez még kinyerhető ebből a közös együttműködésből. A Huawei ezt a problémát, ezt stratégiailag vagy vizuálisan úgy próbálja lekezelni, illetve úgy olyan megoldást lát, hogy a jövő hálózatai azok nem csak a mai jelenlegi hálózatok kialakítását fogja követni, hanem természetesen fel kell készülnünk ezekre az úgynevezett gigabit per szekundumos forgalmakra, amiket a rádióbázis állomásoknak el kell vinni, de azon túlmenően, hogy maguk a rádiós bázis állomások lekezelik ezt a hatalmas forgalmi igényt a végfelhasználók részéről, meg kell oldani azt is, hogy ezt a forgalmat ezt valahogyan elvigyük a már említett kórhálózat felé. Ez pusztán annyit jelent, hogy az átvitel technikának is ennek a megfelelően, vagy ennek a megnövekedett igénynek megfelelően kell megújulnia. Beszéltem ugye a kapacitás kérdéséről. A kapacitás kérdéséről ilyenkor az a legkézenfekvőbb eset, hogy azokat a kapacitásbeli pontokat, azokat a úgynevezett hotspotokat, tehát azokat a területeket, helyeket megpróbáljuk külön cellákkal lefedni, illetve kapacitás szempontjából a forgalmat elvinni. Ezeket Huawei terminológia szerint atomcelláknak nevezzük. Ez nem tesz semmi más, mint a nagy kiemelt forgalmú helyeken levő kapacitást felszívja, úgymond, és kiszolgálja az ott levő felhasználókat. Említettem már, hogy a különböző technológiák, különböző frekvenciasávoknak az együttműködése a jövő, de ez felveti azt a problémát is, hogy ezeknek a hálózatoknak akár egy dobozon belül is, de együtt kell valamilyen szinten működniük. Illetve nem is valamilyen szinten, hanem egy elég magas szinten, amit ugye a szolgáltatók elvárnak a beszállítótól. Ez korán sem olyan evidens kérdés, mint aminek hangzik. Ez egy nagyon bonyolult folyamat. Mondhatjuk azt, hogy ez tulajdonképpen ezenek egy automatizált folyamatnak kéne lenni. Itt lép be a képbe az úgynevezett, hát ezt most engedjék meg, de angolul kell mondanom mindenképp, az úgynevezett self-optimized network kifejezésnek az elterjedése, ami nem jelent más, mint hogy van egy hálózatunk, vannak benne különböző technológiák, különböző frekvenciasávok, különböző megoldások, és ez a hálózat, ez tulajdonképpen egy önálló életre kell, ami azt jelenti, hogy a különböző hálózatok közötti együttműködést, illetve szomszédossági relációkat, stb. Ezt saját maga kezeli, illetve a hálózat által nyújtott performanciát is egy megfelelő szinten tartja. Tehát ez tulajdonképpen egy olyan szolgáltatás a beszállító részéről, ami lehetővé teszi a szolgáltatónak, hogy ő neki nem kell a hálózattal úgymond foglalkoznia. Ez a szolgáltatás, ez felügyeli a hálózatot, és úgymond nem csak konfigurálja, de különböző performanciabeli mutatókat is szinten tud tartani. Tehát ez volt tulajdonképpen a műszaki oldala az LTE-nek, illetve az LTE jövőjének. Na most a harmadik kihívásra, a harmadik problémára, és ez főleg a pénzügyi probléma, próbálok fókuszálni, akkor ahhoz, hogy ezt megfelelő módon teljessük meg, akár körültve a szolgáltatókkal, nagyon fontos tisztában lenni a végfelhasználó igényekkel, természetesen ezek befolyásolják a szolgáltató igényeket is, de mindenek előtt a végfelhasználó igényekkel kell tisztában lennünk. A Huawei, mint beszállító, nem csak a szolgáltató igényeket tartja fontosnak, de végzett egy bizonyos felmérést, egy statisztikai kimutatást arról, hogy a végfelhasználók hogyan vélekednek az új szolgáltatásokról, illetve technológiákról. Ez egy nagyon érdekes kimutatás volt, aminek az eredménye az lett, hogy a megkérdezettek 60%-a azt mondta, hogy ő mindenképpen fizetne egy olyan szolgáltatásért, ami a számára kedvező, illetve számára jobb minőségben valósul meg. 70%-a a megkérdezetteknek mondta azt, hogy ő neki egy olyan szolgáltatásra van szüksége, ami a saját igényeihez szabott. Ez a téma egyébként már előkerült a televíziózással is kapcsolatban, nevezetesen az, hogy ki milyen csomagra fizet elő, ez nagyjából hasonló koncepción alapul, tehát mindenkinek vannak igényei, mindenki megfelelő szolgáltatást keresi magának. Ez kicsit egy ilyen személyre szabottabb csomagot biztosítana nekik, amiért természetesen hajlandók többet fizetni. És a megkérdezettek 80%-a mondta azt, hogy igazából neki azt számít, hogy az általa kapott szolgáltatás az milyen minőségű, hiszen ez határozza meg azt, hogy mondjuk adott esetben szolgáltatót vált-e. A szolgáltatóknak pedig ugye ez egy nagyon kínos kérdés, ezt mindenképp el akarják kerülni, hogy lemorzsolódjanak az ügyfelek. Ha gyakorlati oldalára szeretném terelni a dolgot, akkor azt mondanám, hát, hogy jó, persze ezeket könnyű így mondani, hogy 80% az előfizetőknek csak az érdekli, hogy milyen szintű a szolgáltatás, illetve nekik személyre szabott szolgáltatás kell. De nézzük meg egy gyakorlati példát, hogy mit is értünk ez alatt, és ez kicsit tulajdonképpen egy ilyen jövőben mutató szolgáltatás, de a felmérések alapján ez egy igencsak reális és életképes szenáriónak bizonyul. Tételezzük fel mondjuk, hogy van egy megbeszélés egy vállalatnál, ahol a vállalati vezető mondjuk egy speciális csomagban részesül, speciális előfizetést kap a szolgáltatótól, de ennek a speciális előfizetésnek is vannak bizonyos korlátai. Nevezetesen ő előfizet egy mobil internet szolgáltatásra, de a mobil internet szolgáltatás szerződéses keretekben foglaltak megfelelően, mondjuk csak 1 megabit per szekundum átviteli sebességet biztosít a számára, de ő neki van egy 100 megás fájla, amit mindenképpen meg kell osztania még a meeting előtt, vagy a megbeszélés előtt a megbeszélésen résztvevőkkel, ehhez viszont évekre lenne szükség, míg ez a 100 megás prezentáció átmenne. Ilyenkor azt mondja, hogy ő a saját telefonján olyanoképpen előfizet real time, tehát valós időben egy olyan szolgáltatásra, ami mondjuk egy 5 perces időtartam elejéig egy emelt szintű szolgáltatást biztosít a számára. Nevezetesen ezt a 100 megás csomagot mondjuk el tudja küldeni, mondjuk MIMO-t használva, vagy LTE hálózatot használva percek alatt a megbeszélésen résztvevők számára. Tehát ez megint csak egy olyan szolgáltatás, ami a felmérések alapján igencsak hasznos, illetve ez egy olyan szolgáltatás, ami arra próbál rávilágítani, hogy itt messze vannak még olyan irányok, illetve területek, amikre eddig nem gondoltunk. Ez tulajdonképpen egy szolgáltatás volt a végtelen számú szolgáltatás közül. Nagyon fontos megemlíteni, hogy mi van a szolgáltatás mögött. Tehát az egy dolog, hogy kitalálunk egy szolgáltatást, de ahhoz, hogy ez működjön, ehhez egy megfelelő architektúrára van szükség. Én mindig azt tudom mondani, hogy hát hogyan kovácsoljunk pénzt ebből típusú történettel állunk szemben. Természetesen ezt hálózati oldalról meg kell támogatni, és ez a beszállítónak a feladata. Ha nagyon gyors akarok lenni, akkor azt kell mondani, hogy ez hálózati szinten ezek a végfelhasználói igények különböző hálózati elemeken keresztül lekövethető, de a lényeg, hogy nekünk állandóan, illetve a szolgáltatónak állandóan napra kész információval kell rendelkeznie arról, hogy a végfelhasználói azok milyen típusú szolgáltatásokat részesítenek előnybe, illetve a nap mely részén. Ha ezeket az információkat tudjuk, akkor előre tudunk nekik olyan szolgáltatásokat nyújtani, mint az előzőekben vázolt szolgáltatás például. De természetesen ez megint csak az kell, hogy egyrészt a hálózatunk képes legyen rá ezeknek az emelt szintű szolgáltatásoknak a nyújtására, illetve folyamatosan tisztában legyünk azzal, hogy mik a végfelhasználói igények. Egy nagyon, nagyon érdekes alkalmazás, ez demo szinten már működik, ami azt teszi lehetővé az egyes végfelhasználók számára, hogy ők valós időben meg tudják nézni, hogy az adott előfizetésük az adott helyen, az adott mobil hálózatban milyen szolgáltatásokat tesznek lehetővé. Most gondolva itt a mobil szélesáv szolgáltatásra, meg tudja nézni egy program segítségével, ezt a programot nevezik Networker programnak, mi az például az a maximális adatátviteli sebesség, ami ott abban a pillanatban adott helyen elérhetővé válik a számára. Ez az első lépcsője tulajdonképpen annak, amiről az előbb beszéltem, hogy nekünk is, szolgáltatónak is, beszállítónak is tisztában kell lenni a hálózati képességekkel, mik azok a szolgáltatások képességeket, amiket az előfizetőnek tudunk nyújtani, de ahhoz, hogy az előfizető elgondolkozzon az előzőkben vázolt szolgáltatáson, természetesen neki is tisztában kell lennie, hogy mi az, amit ő elérhet az adott pillanatban, illetve szituációban. Ha ez megvan, és fel tudunk neki ajánlani egy ilyen szolgáltatást, vagy ez az igény, ez felmerül a végfelhasználó részéről, akkor tulajdonképpen a következő lépcső az, hogy ezt lehetővé is tegyük a felhasználó számára. Itt tulajdonképpen egy ilyen egymásba ágyazott, vagy egymásra mutató körfolyamatról van szó, ahol már az előbb említetteknek megfelelően egyrészt minden pillanatban tároljuk azt a felhasználókról, hogy ők az adott pillanatban milyen típusú szolgáltatásokat végeznek, illetve tulajdonképpen egyfajta viselkedési statisztikát állítunk fel a felhasználókról, hogy nekik mi a kedvező szolgáltatás, és mi az, ami őket érdekelheti. Emellett monitorozzuk azt, vagy a szolgáltatók monitorozzák azt, hogy az adott hálózatban mik azok a kapacitás beli tartalékok, amiket még felhasználhatunk. Ha ez mind megvan, akkor egy úgynevezett policy control funkcionalitáson keresztül, ez egy hálózati funkcionalitás és a számlázási rendszerrel összefüggésben működik. Ezen a funkcionalitáson keresztül tulajdonképpen az ügyfélnek a mobiljára kiközvetítettünk egy szolgáltatást, és akkor az ügyfélnek lehetősége van arra, hogy ezt a szolgáltatást elfogadja, vagy éppen egy másfajta szolgáltatást részesít előnyben. Amint mondtam, tehát kezdjük onnan, hogy az igény felmerül a végfelhasználó részéről, tovább megyünk arra, hogy ezt a hálózatunk valamilyen szinten lekezeli, és egy értéknövelt szolgáltatást kínál fel az előfizető számára. Ha ez az előfizető szolgáltatás ez megnyeri, vagy értéknövelt szolgáltatás megnyeri az előfizető tetszését, akkor természetesen nekünk ezt a szolgáltatást biztosítani kell az előfizető számára, ami mindenféle hálózatbeli, illetve működésbeli helyzeteket generál a szolgáltatónak, illetve a beszállítónak. Ezek a helyzeteket kell lekezelni, és tulajdonképpen itt látható az, hogy mik azok a szempontok, amiket figyelembe kell venni ahhoz, hogy egy ilyen minőségű szolgáltatást tudjunk nyújtani. Ebből kettőt emelnék ki, azon túlmenően, hogy az eszközöknek természetesen egyre integráltabbnak, kompaktabbnak kell lenniük műszaki teljesítmény szempontjából. A hálózatoknak úgymond egyre átláthatóbbaknak, illetve konvergensebbnek kell lenniük, nevezetesen azért, mert egyre több technológiát vezetünk be. Ez nem csak a rádiós oldalra igaz, amit már a korábbiakban említettem, hanem természetesen a hálózat egészére, kiegészülve ezzel a csomagkapcsolat, úgynevezett Evolve Packet Core hálózati részre is. A már említett policy control funkcionalitáson keresztül azt kell mondanunk, hogy a hálózat ilyen szempontból egyfajta bizonyos intelligenciával rendelkezik. Ez az intelligencia ez arra hivatott, hogy ezt a úgynevezett viselkedési statisztikát felállítsa, illetve lehetővé tegye azt, hogy különböző szintű szolgáltatásokat nyújtsunk az ügyfeleknek. És nem elhanyagolható szempont, ez pedig az utolsó, az, hogy ez a hálózat, ez a jövőben mennyire képes lekezelni az emelkedett forgalmi szituációkat is. Tehát ennek egy jövőálló hálózatnak kell lenni, nem csak rádiós, de core network oldali szempontból is. Ez az utolsó szlájd, mint egy összefoglalójaként az előbb említett dolgoknak. Hálózati oldalról említettem a különböző megoldásunkat, de nagyon fontos, és megint csak hangsúlyozom, nem szabad elfelejteni, hogy a nap végén akkor lesz elégedett, mint a szolgáltató, mint a beszállító, tehát mint az eladó, mint a vevő, hogyha ebből a közös együttműködésből pénzt tudunk kovácsolni, és ez az, amit próbáltam felvázolni önöknek az előző szlájdokon. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a kérdés van akkor szívesen.